Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és annak testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük az arca. Ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes meg Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, fölállítok itt három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Amíg beszélt, akkor íme fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. Ám Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és azt mondta, keljetek föl, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte. Senkinek se szóljatok a látomásról, amíg az emberfia a holtak közül föl nem támad. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, mi sokszor gondolunk arra, milyen nagy kiváltság lehetett, hogy például az apostolok ott lehettek 3 éven át Jézus közvetlen közelében, és aztán együtt jártak, keltek vele, hallották a másokhoz forduló tanítását, alkalomattán kérdezgethették, együtt voltak vele, figyelték, örültek a közelségének. De hát egyáltalán milyen nagy szó, hogy valaki ott élhetett akkor, és ha csak egy alkalommal is ott lehetett, amikor Jézus csodát tett, vagy ott lehetett, amikor megvendégelte a sokaságot, vagy vendégül láthatta esetleg a saját asztalánál, és aztán figyelhetett rá, mint ahogy Mária figyelt rá akkor, amikor ott vendégeskedett a házukba. Vagy mint ahogy Márta ottan tetvett, és egy kicsit el is fogta az idegesség, hogy mi lesz itt, hogyha testvére nem segít, és akkor fordult Jézushoz, hogy szólj már rá, és hallotta Jézusnak a szavát, hogy Mária a jobbik részt választotta, és ne izgulj, ne idegeskedjél, hanem örülj, hogy részed van neked is ebben a dologban. Igen, nagyszerű dolog lehetett Jézus körül tenni, venni, és ővele találkozni. És mennyire érdekes, hogy most mégis, ugye Jézus 3-at a 12 közül kiválaszt, és fölviszi őket egy hegyre, és ott valami egészen különös dolog történik vele, átjárja a valamiképpen a fényesség, ragyogni kezd az alakja, és azután az isteni dicsőségében jelenik meg előttük. És ott van mellette Mózes is, Illés is, akik hát a mennyből érkeztek ide, és azután egymással beszélgetnek, és a tanítványokat hát valami egészen különös elragadtatás fogja el. Milyen jó itt nekünk. Eddig is együtt voltak Jézussal. De azért annak is, aki együtt volt vele, hát a hétköznapi életnek a törődései közt kellett látnia őt, vagy hallania, vagy ügyes-bajos dolgaiban osztakoznia. És most pedig itt a hegyen egyszer csak egy egészen új minőségben jelenik meg előtte Jézus. Ugyanaz, és mégse ugyanaz, mint akivel eddig naponta együtt volt. Most látja csak, hogy kicsoda az, akivel ő minden nap egy levegőt szív, és most örül, hogy egy egészen különös ragyogásban, egy egészen különös fényben láthatja, megjeleni őt. És már mondja is Péter, hogy maradjunk itt, építsünk egy-egy sátrat nektek, hogy velünk mi lesz, nem is számít, valahogy el leszünk itt mellettetek, három sátrat építünk, és ki tudja, meddig tart, de tartson minél tovább. Ez a különös, gyönyörű pillanat, amiben itt most részünk lehet. És akkor még nagyobb valami történik, a mennyből hallják ezt a szózatot, és mintha a mennyei atya is itt most megjelennék, és aztán ez már annyira elviselhetetlen számukra, hogy a földre roskadnak, és megrémülnek, nem úgy rémülnek meg, hogy hát most jaj, valami veszedelem szakad ránk, csak ez már elviselhetetlen szinte emberi szív számára a jónak ez a bősége is. És akkor leborulnak a földre, és aztán már csak ugye az következik, hogy Jézus költögeti őket, hogy ne féljetek, keljetek csak föl, és akkor már ő nem ragyogó fényben jelenik meg a szemük előtt, akkor már Mózes illésnek nyoma sincsen, a mennyei hang is elenyészett, bandukolnak lefelé a hegyről, ezzel az emlékkel a szívükben. És Jézus pedig arról beszél nekik, hogy rejtsék magukba azt, amiben részük volt, ne beszéljenek erről egyelőre, amíg az emberfia a holtak közül föl nem támad. Más evangélisták azt mondják, hogy Jézus a szenvedéséről beszélt. Hát maga ez, hogy a holtak közül kell majd föltámadnia, ahhoz, hogy ezt a dicsőséget, amit beittem most belepillantottak, ő tartósan megkapja. Ahhoz be kell még járnia először a szenvedésnek, a halálnak a mélységeit. Nem csak a hétköznapokba ereszkedünk vissza, a sokfajta ügyes-bajos dolog közt élő ember közé, hanem az ellenfelek közé, akik el akarják gáncsolni Jézust, vagy ellene érveket keresnek, és vitába szállnak vele, hanem majd leszáll Jézus a szenvedésnek a mélységeibe, ahol tényleg leköpüdösik, ahol tényleg véresre verik, ahol tényleg vállára rakják a keresztet, fölszögezik rá, és majd kiáltani fog, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És azután harmadnapra nyílik meg a sírja, hogy a föltámadottnak a hűlt helyét lássák azok, akik ellátogatnak oda. Kedves testvéreim, nem nagyon tudjuk érteni mindezt, de úgy elgondolkodunk azon, hogy mi közünk nekünk ehhez az egészhöz, azon túl, hogy megcsodáljuk ezt a történetet, vagy ezeket az apostolokat. Nyilván azért került ez mégis bele az evangéliumba, mert nekünk is valamiképpen közünk ez a dologhoz. Hát Jézus Krisztushoz nekünk is közünk van. Test szerint nem látjuk őt magunk mellett. Az evangéliumban halljuk a szavát, a kenyeret megtörjük, amit ő tört meg az utolsó vacsorán, és mintha ő nyújtaná, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem. És egymásban is látjuk őt valamiképpen. Az utolsó ítéleten majd azt mondja, hogy éheztem és ennem adtatok. És mi tudjuk, hogy amit egynek a legkisebbek közül teszünk, neki tesszük. Valahogy itt van velünk. De azért mégis azt is mondta a feltámadott, ugye, hogy elmenjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hát velünk van. Akkor is, amikor hidegre fordul az idő, velünk van akkor is, amikor csapások érnek minket, elsötétül körülöttünk a világ, velünk van akkor is, amikor úgy látszik, hogy a gonoszságnak az erői elhatalmasodnak körülöttünk. Vagy talán nem is nagyon ilyen látványos nagy gaztettek részesei vagy áldozatai vagyunk, hanem a mindennapi élet sok apró megaláztatásának vagy keserűségének vagyunk a részesei. Hogy már megint akkor szakadt le a gomba kabátunkról, amikor éppen sietnünk kellene, és akkor most mit csináljunk? Menjünk szégyenszemre, varratlan kabátban az utcára, vagy pedig fogjunk hozzá, hogy fölvarjuk, és vállaljuk azt, hogy elkésünk, rohanva élünk, vagy kapkodva tesszük a dolgunkat, és akkor, amikor szép, komoly szándékaink vannak, kereszteznek minket mindenféle banális butaságok, az emberi létnek ezek az apró, megszégyenítő, közönséges dolgai, és ezek közül olyan nehezen kapaszkodunk ki, ezek közt olyan könnyen elveszítjük a kedvünket, hogy igazán a szépet, a jót lássuk meg magunkban, egymásban, az Isten kibontakozó terveiben. Kedves testvéreim, minket is meghív azért Jézus ilyen táborhegyi tapasztalatokra. Nem csak ezt a három apostolt, hanem karon fog néha, megszólít minket. Először is mindig azt mondja például, hogy gyerünk el vasárnap a szentmisére. És azért akármit mondunk is, ez a szentmise mégiscsak azzal a szándékkal hirdettetett meg, nem azért, hogy az áldozatkészségünket próbára tegye, hanem azért, hogy esélyt adjon egy ilyen táborhegyi találkozásra. Hogy itt mégis csak ugyan felhangzik előttünk az evangéliumnak egy sokszor olvasott szakasza, amit már ismerünk régtől fogva, folytatni tudnánk, ha abba hagyna a pap, de azért mégis hozzáfűz egy pár mondatot, és lehet, hogy igenis egy táborhegyi kép bontakozik ki előttünk. Egy váratlan ragyogásban jelenik meg előttünk az a Jézus, akit tulajdonképpen jól ismerünk, és aki mégis ilyen rengeteg meglepetést tartogat számunkra. És az nem valami vadon új, hanem a régi ismerős dolgok egyszer csak olyan módon jelennek meg, hogy azt mondjuk, hogy jé, hát nem is gondoltam, hogy ilyen nagy szépségeknek a közelében élek. Egy Szent Jónás, hát az arra való, hogy egy táborhegyi találkozásnak az alkalma legyen. Nincs garantál, hogy minden Szent Jónás egy táborhegyi találkozás lesz. De valamit ebből a táborhegyi fényből igenis megkap az ember akkor, amikor a bűneit meggyónja, és a pap egy pár ügyetlen szóval, hát ad neki egy tanácsot, vagy fölhívja a figyelmét valamire, vagy egyszerűen megmondja, hogy megbocsát neki az Úristen. Valamiképpen ez. Itt van az a Jézus előtte, és én indultam el, de ő hívott meg, vagy fogott karon, és mondta azt, hogy menj már oda. És igaz, hogy már el kéne kezdeni a misét, de azért mégis menjél be, és gyónjad meg a bűneidet. Igenis, vannak az életünkben, ne a mi életünkben is helyzetek, váratlan találkozásokra is, meg ezek a rendszeres dolgok is, amelyeket kötelességszerűen vagy hagyományosan végzünk, ezek tulajdonképpen alkalmak arra, hogy alkalom, amikor a Jóisten úgy látja jónak, akkor tényleg egy hegyen találjuk magunkat, egy reggeli imádságban, vagy egy esti imádságban, aki mint egy kicsit fáradtan, de mégis elmondunk. Egyszer csak ott találjuk magunkat egy hegyen, és megtisztul körülöttünk a látóhatár, és azt mondjuk, hogy jaj, de jó volt, hogy most is, hogy fáradtan is összeszedtem magam, és ezt a két mi atyánkot elmondtam, és milyen jó, hogy egy picit csak ugyan megálltam, és odaálltam az Úristen elé. Nem neki van szüksége az én hódolatomra, hanem én nekem van szükségem arra, hogy alkalomattán ezeket a helyzeteket megteremtsem, vagy amikor az Isten megteremti számomra, akkor én ezeket elfogadjam. És nincs garantálva, hogy minden egyes ilyen esemény az csak ugyan ilyen hatalmas erővel megemel engem, de az, hogy én ezt naponta újra meg újra megteszem, fölmászom arra a hegyre, és aztán megállok ott, ahol tudom, hogy az Isten szokott járni, az igenis lehetőséget ad arra, hogy alkalomattán ez csak ugyan egy ilyen felemelő, vagy megrázó, vagy békét adó találkozás legyen. És máskor pedig egyszerűen csak annak a mindennapos készségnek a kifejezője, hogy itt vagyok, Uram, és rendelkezésedre állok. És várok, és keresem az arcodat, nem türelmetlenül, hanem bizalommal és alázatosan. Valami ilyesmire gondolunk ma. És aztán ugye itt az idei évben, hát talán még arra is gondolatunk, hogy az idén a Biblia éve van. És hát a Biblia is ismerős könyvünk, ismerjük, tanultuk, ezek a jelenetek, amiket a Bibliából olvasunk, ezek is ismerős jelenetek számunkra. De azért a Biblia mégis, hát egy ilyen odaadó figyelemmel olvassuk, akkor szintén ilyen táborhegyi helyzeteket teremthet bennünk. És igenis jó, hogy az egyház most, hát különösen is azt mondja, hogy ebben az évben többet foglalkozunk a Bibliával, egyénileg is biztat erre, közösségi alkalmakat is teremt rá, előadásokat, könyveket ad ki, ezt meg azt a kezünkbe adja, a rádió is, meg a közmédia, amelyik hát elsősorban másfajta programokat szokott műsorra tűzni, most azt mondja, hogy hát akkor tiszteljük meg ezt a dolgot is, egy-egy előadással, egy-egy interjúval, stb. Nem is biztos, hogy oda a legkedvezőbb körülmények között ráncigálják be egyik vagy másik előadót. De nem csak előadókon múlik, és nem csak a médiának a hatalmában van ez, hanem az Úristennek a hatalmában is. Hogy igenis, nem csak a táborhegyen, hanem egy televíziós beszélgetésben is. Történhetik valami olyasmi, hogy én azt érzem, hogy az a Krisztus, aki számomra ismerős, az most itt egy változatlan fényben jelent meg előttem. És egy bibliai mondat egyszer csak a maga elevenségében megszólít, és azt mondja, hogy kívülről tudom ezt a mondatot. De sose hittem, hogy ez ekkora gazdagságot rejteget. Kedves testvéreim, igyekszünk odafigyelni erre. És nem csak óbégatunk, hogy hát magunkra hagyott minket az Isten, és hát itten vergődnünk kell a hűségünkben. Nem föltétlenül attól félünk csak, hogy a ő szenvedésének a története, hát mi ránk is úgy szakad ránk, hogy nem tudom én, börtönbe csuknak minket, vagy megvesszőznek, vagy nem töntsön. Talán ezek elkerülnek. De a hétköznapi életnek ezt a mocskát, amelyik törvényesen körülvesz, ezt azért próbáljuk ilyen nem olyan elutasító felháborodással fogadni, hanem valami alázattal és derűvel. Igenis az emberfiának is ezt kellett elszenvednie. Nem csak a kereszthalált szenvedte, hanem a hétköznapi életnek a szürkeségét is elfogadta, hogy ő nem tündökölve jár kell a világban, hanem rangrejtve. És aztán mégis eljött az ideje, hogy tündököljön. És mégis azzal váltott meg, hogy nem csak tündökölni akart közöttünk, hanem akkor is velünk volt, amikor a fáról kellett leszólítani azt a Zakeust, akkor is velünk volt, amikor vitába kellett szállni a farizeusokkal, amikor oda kellett menni a vámosokhoz, és így tovább. És amikor megvádolták, hogy Belzebub segítségével űzi az ördögöket, és amikor azt mondták, hogy Falánk és Borissa ember, mert elfogadja a vámosoknak a meghívását. Kedves testvéreim, a Biblia évében igenis figyelünk arra, ami történik köztünk, és figyelünk, elővesszük mi is a Bibliát, olvasgatjuk, tájékozódunk, és elébe megyünk annak az Istennek, aki meghív minket. És sokszor nem ilyen ünnepélyesen hív meg, hanem nagyon egyszerűen, látszólag egyszerűen a televíziónak a műsorában jelenik meg egy program, amire érdemes fölfigyelnünk. Látszólag csak arról van szó, hogy megint lesz egy előadás, amelyik úgy tűnik, hogy elvész a sok többi előadás között, de elmegyünk és megpróbáljuk. És lehet, hogy pontosan az lesz, az a táborhegyi alkalom, amikor a Jézus Krisztusnak az ismerős arakja egyszer csak ragyogni kezd előttünk. És lehet, hogy pont épp ezek a találkozások adnak majd erőt, meg bátorságot nekünk ahhoz, hogy leszálljunk aztán a hegyről, és a hétköznapi életnek a talaján is tudjunk az Isten hűségében élni. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben, mindezem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.